Páratlan hatékonyságnövelésre számíthatunk, és biztosíthatjuk, hogy szervezetünk rugalmasan alkalmazkodjon a változó körülményekhez, ha felelős vezetőként szervezeti kultúránk részévé tesszük a Kaizen stratégiát. A siker fokmérőjének a vállalatok nagy részénél a pénzügyi teljesítményt tekintik, ám az adatokból nem derül ki feltétlenül, mekkora a fejlődési potenciál a cégünk működésében. Ezt csak akkor tudjuk meg, ha közvetlenül a termelés helyén, a gembán, a Kaizen stratégiát alkalmazva megvizsgáljuk, hogy egy-egy folyamaton miként változtathatunk a jó irányba. Vagyis, ha hagyományos vállalatból lean vállalattá válunk. Így foglalják össze a lényeget Imai Masaki könyvének fülszövegében a Kaizen stratégia című kötet szerzője, a szervezeti kiválóság egyik vezető szaktekintéje, aki szerint probléma, hogy nagyon kevés cégnél sikerült a lean szemlélet bevezetése. Ez a könyv azonban az esettanulmányok és a kritériumrendszer megismertetése révén közelebb viheti az olvasót ehhez a szemlélethez. A könyv magyar megjelenését a Kaizen Institute Hungary támogatta, a céget Gurabi Attila coach képviseli, ő a vendége. Arról kérdezem most, nem az okoz-e gondot, hogy egyszerűen különbözőek a kultúrák, talán emiatt nem terjedt el ez a szemlélet eléggé?
A könyvből is érződik szerintem, hogy azokat a dolgokat, amiket megfogalmaz, nagyon japánosan teszi ezt, hiszen Masaki Imai maga is egy japán gondolkodó, japán gurú, hogyha úgy lehet ezt megfogalmazni, de ezt teszi úgy, hogy ezek érvényesek is, a példáik is onnan vannak, hogy nem csak a japán cégeknek, hanem a General Motorsnak a példáját is hozza, és azokat is leírja az esettanulmányokban. Kicsit szorongunk mi is mindig, amikor kivújunk a cégeknél, és ezeket a szemléletbeli dolgokat bemutatjuk, hogy ne vigye el a fókuszt az, hogy ez most honnan érkezik, vagy mi az eredete.
Próbáljuk találkoznak ezzel, hogy van egy kis távolságtartás, hogy hát ők másképp gondolkodnak a munkáról, más a munkamorál.
Vannak ennek jó oldala is, kíváncsiak rá, és vannak olyan megközelítések, amelyek inkább eltolják maguktól. Azt szeretnénk, hogyha inkább a pozitív oldalakat lehetne kiemelni, és ezért mi, amikor az embereknek ezt bemutatjuk, akkor törekszünk arra, hogy minél kevesebb japán kifejezéssel mondjuk el, és megpróbáljuk ezeket a dolgokat úgy elmondani, amire ők ráismernek a saját környezetükben is. Akkor történik a felismerés, hogy ezek univerzális dolgok. Tehát lehet, hogy a japánoktól kaptuk most ezt, hogy ebbe a könyvbe jobban ki vannak emelve, de ezek univerzális dolgok, és bárhol alkalmazhatók, ez a nagyon fontos ennek a könyvnek az üzenetében.
Össze lehet foglalni, hogy ennek a módszernek, vagy ennek a szemléletnek inkább melyek az alapvetései?
Rögtön a Kaizen stratégia alatt alcímnek is van egy ilyen iránymutatása, hogy az áramlás, a szinkronizálás és a kiegyenlítettség, ami megadja azt az irányt, hogy miről is szól ez az egész, és ha össze lehet foglalni akkor azt, hogy mi az a néhány dolog, amire nem csak az üzleti életben, vagy az olyan szolgáltatásokban, vagy az egészségügyben, hanem a saját magánéletünkben is, mi az, amire törekedhetünk, hogy minél kevesebb problémánk adódjon az életben. Ennek kapcsán szeretném azt elmondani, hogy nagyon úgy tűnik, mintha csak üzletembereknek szólna ez a könyv, de én az én fejemben, amikor olvastam, és amikor fordítottuk, illetve lektoráltuk, mert a fordítás az a Weisbübének a munkája, négy csoportot különítettem el a fejembe, akiknek ez szól. Az egyik azok az üzletemberek, akik pillanatnyilag is ilyen szemléletben szervezik az életüket, és a vállalatot is így vezetik. Őnekik azért hasznos, mert sok mindenben esettanulmányban, összefüggések megvilágításában ad egy újabb lökést. A másik csoport az, és ezek vannak a legtöbben talán, azok a vállalatvezetők, akik még most ismerkednek, lehet, hogy már volt valami tapasztalatuk, vagy egyáltalán nem ismerős számukra ez a dolog, nekik az első ismerkedés ez. A harmadik nagy csoport azok, akik nem a vállalkozásban vannak, és valamilyen tevékenységet azért mégis csinálnak, és hallottak is róla valamit, és nem vezetők, tehát mert a stratégia az mindig egy ilyen felső vezetői dolgot feltételez, de nem vezetők, hanem egy cégben vannak, és ők is nagyon sok olyan felismerést találnak, amitől az ő munkájuk esetleg kap egy lendületet. És van a negyedik csoport, a nagyon laikus, erre példát a kollégámnak, Mátori Norbertnek az édesanyját tudnám említeni, aki csak úgy fölvette a könyvet, és belelapozott, és azt mondta, te elolvastam ezt milyen érdekes, tehát ilyen szempontból is, én azt gondolom, ez most lehet, hogy egy furcsának az dolog, de nem csak üzletembereknek, akik linnel foglalkoznak, ez a könyv nem csak arra szól. Masaki Imainak ez a harmadik könyve, ez egy összefoglaló mű, az első könyvében leírta Kaizennek az alap dolgait. A második könyvében, a Gemba Kaizenban az értékteremtés helyszínével foglalkozott, hogy végül is egy tevékenység során melyek azok a szempontok, ami alapján lehet végezni ezt a dolgot, és most ez egy összefoglaló mű, és nagyon sok olyan új dolgot is belehoz, ami kicsit kitekintés a világ gondolkodói fele. Roger Martint is idézi, és sok olyan megközelítést is beemel, ami mutatja, hogy ez nem csak egy japán módi, vagy nem csak egy japán szokás, vagy nem csak egy ilyen egzotikus távol-keleti valami, hanem az univerzumban is működnek ezek a dolgok.
Ő azt mondja, hogy az az alapvető különbség a lean cégek és a hagyományos cégek között, hogy a hagyományos cégeknél túlzott az energiaforrás felhasználása, uh-huh. hogy nagyobb készlet, sokkal többet gyártanak, mint amire éppen akkor szükség van.
Ő nem minősíti a vállalatokat, hanem szemléletben azt mondja, hogy ők úgy látják az ő boldogulásuknak a kulcsát, hogy ha a hagyományos módon közelítik meg, nagyon jó példa erre, hogy ha mi szeretnénk minél több profitot elérni, akkor a mennyiséget kell növelni, hiszen akkor az egységre eső költség az, mivel ugyanazt a gép használjuk, tehát csökken. Tehát minél többet állítunk belőle elő, és dobunk a piacra, az egy egységnek a költsége, az egység előállítási költsége sokkal kisebb. Tehát nekünk az a célunk, hogy a volument minél jobban tudjuk növelni, ehhez nekünk nyilvánvaló minél erőteljesebb gépekre és minél modernebb technológiára van szükségünk.
Ha nekünk az a hagyományos
válasz. Hagyományos, így van. Tehát ez a gondolkodásmód vagy szemlélet. Igen. Tesz egy meglepő kijelentést, az a kimály, hogy 99% a világon lévő vállalatoknak ezt az üzleti modellt követi. És ez a fejlődési szakaszokból teljesen jól követhető, hiszen 20. század elején, amikor a tömegtermelés elindult, akkor ez egy nagyon sikeres dolog volt egészen addig, amíg be nem dugultak a piacok, és el nem kezdődött a túltermelési válság a 20-as évek végén, és azóta már nagyon sok ilyen hullámot megéltünk. Vagy amikor az energiahordozók ára elszállt, és akkor nem lehetett piacon eladni ezeket a dolgokat, és akkor hatalmas nagy veszteségeket kellett elszenvedni, és a hagyományos gondolkodásmódban nagyon nehéz gyorsan váltani akkor, amikor valamilyen nem várt esemény történik. És hogyha visszagondolunk az elmúlt 20 évre, amit már a 21. században megértünk, vagy akár a 30 vagy a 40 évre, akkor látjuk, hogy egyre gyakrabban jönnek azok a ki nem számítható dolgok, amit Nassim Taleb fekete hattyúnak hív, és egyre többet kell nekünk ehhez igazodnunk, és úgy megszervezni az életünket, hogy ne recsenjen meg, ne menjen tönkre, ne szűnjön meg végérvényesen, pontosan azért, mert a hagyományos mód szerint nem tudunk megállni egyszerűen, olyan tömeget növelünk föl, hogy nem tudunk megállni.
Az áramlás ez nagyon érdekes, meg ez is, hogy egy darabot végigvinni. Ezt mondjuk le lehet fordítani, hogy néz ki egy termék előállításánál, tehát egy üzemben.
A végéről indul el. Tehát akkor, amikor megjön a vevői igény, az indítja el azt a folyamatot, ami a megelőző folyamatnak is ad egy jelet abba, hogy szükség van erre, tehát ő is kezdjen el dolgozni, és ez így végigmegy egészen a folyamat elejéig.
És akkor arra is figyelnek, hogy valójában mire van szüksége a vevőnek.
Persze, milyen minőség, ez a könyvben ezt a minőség szállítás és a költség oldaláról ebből a hármasból közelítik meg. A költség itt onnan jön be, hogy fölöslegesen legyenek a gyártásban vagy a folyamatban olyan készletek, amelyeket mi egyébként, és itt van a hagyományos szemléletnek a nagyon nagy visszatartó ereje még, hogy nagyon sok vezető akkor érzi biztonságban a termelést, hogyha ott van a félkész, vagy ott van az a fölhalmozva az alapanyag. Amit megérthető mostanában mondjuk, akkor, hogyha gondolunk az elmúlt 2 évre, beszéltem egy olyan üzemvezetővel, aki azt mondta, hogy jó, tudja azt, hogy a készletek azok mindig egy terhet jelentenek, és áll a pénz bennünk, de annyira bizonytalan az alapanyagnak a beszerzési forrása is, hogy be kell biztosítani a munkat az, hogyha megjön a vevői igény, akkor az alapanyagot tudjuk biztosítani. És ezért nekünk az alapanyag raktárunk most teli van. De tudja jó, hogy ez most egy ilyen szituáció, nem tudja ezt másképp megoldani. Nem fekete-fehér az egész dolog, és akkor, amikor egy lean állapotot meg akarunk teremteni, az nem egyik pillanatról másikra megy, hanem ez mindig egy fokozatos folyamat, és mindig haladunk abba az irányba, ahol egyre kevesebb már az akadályozott tényező, egyre inkább akadály nélkül megy végig az anyag, vagy az információ, az érték, és ez itt a legfontosabb, amit a Masaki Imai, vagy az Imai Masaki, ahogy a magyaros megfogalmazásban szerepel a könyvben, hogy az érték áramlás itt a legfontosabb, és az érték az a vevőtől jön, annak az értéknek a megfogalmazása a vevő adja meg. Itt is egy különbséget tesz a hagyományos és a lean szemlélet között, hogy a hagyományos azok előrejelzésekre, és majd olyan jóslásokra építik ki a kapacitásokat és a termeléseket, ami nem biztos, hogy bejön. Míg a lean szemlélet a meglévő vevői igényt próbálja minél jobban, minél rövidebb átfutási idővel, minél kisebb költsége, minél nagyobb hatékonysággal megvalósítani.
És ez egy komoly rugalmasságot feltételez.
Ha egy darab áramlik, akkor mi a következő darabot már meg tudjuk változtatni. Hogyha egy nagy mennyiségű tömegtermelésnél a méret termelési méret több tízezer, akkor mire meg tudjuk változtatni a vevő igény alapján a terméket, az több tízezer lemegy. Ez a nagy különbség. És ezekben ad egy nagyon érdekes, sosem minősít ebbe a könyvben az a kímály, hanem összehasonlítja és megmutatja azt, hogy a kettő közti különbséget hogy lehet használni olyan esetekben, amikor nem minden úgy alakul, mint ahogy szeretnénk, valamilyen módosítást kell csinálni, és ekkor jön az a Kaizen szemlélet, hogy tudunk mi olyan módosításokat csinálni, ami nagyon egyszerű eszközökkel nagyon gyors eredményeket ér el. A könyvnek az elején ez is egy nagyon érdekes megközelítés, hogy egy vállalatnak tevékenységében kinek az érdekét érdemes figyelembe venni.
És a részvényesekét, vagy a vevőjét?
Részvényesekét, vagy ezt kiterjeszteni, hogy ugye ezek a shareholderek, és azt kiterjeszteni a stakeholderekre, és mennyivel jobb az, hiszen a shareholder igazából egy nagyon rövid szemlélet, egy nagyon rövid eredményt követelő, eredményt váró szemlélet, és ez az elvárásoknak a virtuális piaca lehet azt mondani, és nem a fizikális elvárásoknak a piaca, ahogy ő ezt leírja, hiszen lehet, hogy egy részvényes azt se tudja, hogy hol van az üzem, kik dolgoznak benne, mit csinálnak, milyen technológiát csinálnak, milyen problémákkal küzdködnek. Neki egyetlen egy a fontos, hogy a pénzügyi mutatókkal keresztül megfogalmazott eredmény, az vajon szolgálja az ő részvényének az ár növekedését, vagy nagy Isten az ár csökkenését. Tehát neki az a fontos, hogy minél többet, minél nagyobb és minél gyorsabban adjon. Tehát ez a mennyiségi és gyorsasági növekedés, ami a hagyományos szemléletben benne van. Míg a stakeholdereknél itt jóval szélesebb az érdekeltek köre, mert ebben benne van, nyilván hagyományosan benne van a részvényes is, de benne van a vállalatvezető, benne vannak a dolgozók, benne vannak a vevők, benne vannak a beszállítók, benne van. Mindenki, aki ebből a tevékenységből valamilyen módon érdekelt, hogy ez jól működjön, és ne menjen csődbe, vagy egyik pillanatra a másikra ne történjen olyan probléma, ami az ő életére is kifoghatni.
A vezető hozzáállásáról muszáj beszélni, és ebben is lehet szemléletbeli különbség a hagyományos cégek, vagy akár a magyarországi cégek működésével kapcsolatban, nem?
Ha valódi vezetőről beszélünk, és az, akinek van lehetősége arra is, hogy az üzemben megvalósítsa azokat az elképzeléseket, amiket jónak talál. Nyilvánvaló, hogy ez a szemlélet nagyon meg fog látszani egy-egy üzemnek a kinézetén, ahogy az emberek jól érzik magukat benne, ahogy egymással beszélgetnek, amilyen eredmények születnek, és így sorolhatnám, és ugye a kívülről a vevők is hogy látják azt a céget. Na most egy vezetőnek, hogyha ilyen nagy hatással van, már pedig feltételezzük, hogy ilyen nagy hatással van az üzemre, hogyha ő nem elkötelezett, és ezért nagyon fontos az, hogy az első számú vezető megértse azokat a dolgokat. Masaki Imai azt is leírja, hogy az ilyen Kaizen kezdeményezések nem feltétlenül mindig a vezetői körből jönnek, de a vezetőségnek mindenféleképpen elkötelezettnek kell lennie ez, mert hogyha az elkötelezettség szónak a szószoros értelmét veszük, ő kötelezi magát arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék a legfontosabbnak a vállalat üzemében. És hogyha valahol valamilyen hiba következik, akkor nem a felelőst keresi, hanem a folyamatban megkeresik, hogy hol van az a gyökérok, amit el kell háríteni ahhoz, hogy az áramlás újból megindíts. Ez az elkötelezettség.
Viszont ehhez ki kell lépnie mondjuk az irodájából, akár lemennie az üzembe, akár figyelemmel követni a gyártási folyamatot.
Hát másképp ez a dolog nem is megy, a gemba szót használja, ez is egy japán szó, de azért le lehet fordítani az értékteremtés helyszínére, ahol a valódi dolgok történnek, hiszen vagy akár egy üzemben a felső vezetők szintjén, ami egy nagyon chill-willy iroda, sok mindent lehet látni, akár lehet követni kamerán keresztül is, és lehet nézni azt, hogy mit csinálnak a folyamatban a gépek és az emberek, de igazából akkor tud az ember minél több saját egyes szám első személyben összegyűjtött tapasztalatot szerezni, hogyha ő maga megy le és nézi meg ezt a dolgot. Ez a vezetői megközelítés. A másik oldalról azok a dolgozók, akik ott küszködnek, hogy elhárítsák a bajokat, azt látják, hogy az első számú vezető is tudja ezeket a dolgokat, hiszen ott van, és azt is tudják, hogy átláthatók a folyamataik, tehát ők nem is törekszenek arra, hogy ezt másképp állítsák be, hogy mentegessék magukat, vagy ne annyisten megpróbálják elkendőzni az igazán kicsi vagy nagy bajokat is, gondolván, hogy így hátrányba kerülnek, tehát ők ezt jobb, hogyha nem mondják el, megpróbálják majd ők saját maguk megmondani. De lehet azt mondani, hogy jó, hát egy első számú vezető azért nem tud minden pillanatban ott lenni az értékteremtés helyszínén, hiszen neki más feladatai is vannak. De az első számú vezetőnek azok a beosztott vezetői, akik nem egy hierarchikus rendben a hatalmat gyakorolják, hanem pontosan azért vannak ott, hogy a gemben az ilyen jellegű elakadásokat segítsék megszüntetni az ő tudásukkal és az ő szervező lehetőségükkel. Ha ez a tud, lehet, akar hármasban mind a dolgozók részéről, mind a vezetők részéről megvalósul, akkor egy-egy nem várt esemény előfordulásánál nagyon gyorsan tudnak ellenintézkedéseket tenni, és ez teszi rugalmassá azokat az üzemeket, akik ilyen szemléletben teszik a dolgukat.
Nagyon érdekes, hogy ez nem egy elzárt rendszer, hanem azért rengeteg helyről szerezték az információkat.
Mindig törekszenek arra, hogy ami az ilyen jellegű megoldásokhoz hozzásegíti őket, akkor azt hogy lehet átvenni? Ugye nagyon sokat emlegeti a könyvben a Toyota termelési rendszert, illetve Taichi Onót, aki a Toyota főmérnökeként kidolgozta ezeket az alap technikákat, és a szemléletet viszont azt meg lehet fogalmazni, de igazából az embernek rá kell érezni, hiszen azt lehet mondani, hogy ez a Lean-nek az elemei, vagy a Lean technikák, eszközöknek az ismérvei, azok az interneten keresztül, könyvek tucatjain keresztül elérhető. Tehát, hogyha lehet látni azt, hogy ezzel a szemlélettel hogyan lehet, akkor mi van az, hogy 99% az még hagyományos módszerben csinálja ezeket a dolgokat? Nagyon nehéz átvenni azt a szemléletet, ami emögött a működtetést jelenti. És ez nem csak egy embernek kell a szemléletének lenni, hanem egy vállalatban el kell, hogy terjedjen.
Sokszor esik arról, hogy ugye a hagyományos vállalatoknál rövid távon gondolkodnak, és ez a módszer hosszú távra tervez. Tehát, hogy valószínűleg az eredmény az hosszú távon jön meg, és talán nincs türelem ezt kívánni.
Nagyon nehéz ám hosszú távra megfogalmazni azokat a dolgokat, amelyekben mindenki egyetért, és szeretné is, hogyha elérjük. És ezek valóban olyan jó célkitűzések, amikre föl lehet építeni egy hosszú távú cselekvés sort. A rövid távú gondolkozásban azért benne, hogy a hagyományos vállalatoknál és pont a pénzügyi eszközrendszernek a használata ahhoz, hogy összemérjük az egyes éveket, vagy egyik vállalatot a másikhoz, ezek mind-mind a rövid távú gondolkozásnak az eredményei, hiszen az időszakok tekintetében éves időszakok vannak, a negyedéves, hogyha tőzsdei cégekről van szó, akkor a negyedéves eredmény számít, most pirosban van, vagy zöldben. Ezek mind olyan rövid távú intézkedések, amelyek a termelés gyorsítását, a kibővítését, nagyisten a cost saving, ez egy nagyon hangzatos, hogyha bajba vagyunk, és nem olyan a piac, hanem kicsit nehezebb, akkor cost saving van, és ez a cost saving, ez olyan, mint a hajvágó automata, hogy teljesen mindegy, hogy milyen formájú az embernek a feje, azt levágja egy gömbre is kész. Tehát ezek azok a megfogalmazások, amelyek a hagyományos rövidtávú döntésekhez köthetők, illetve egy kicsit a menedzser piacnak is a dinamikája, vagyis mondjam, egy kicsit ösztönzi azt, hogy itt kell most nekem nagyon gyorsan eredményeket bemutatni, és ez pont jó lesz arra, hogy a következő nagyobb üzemben nekem akkor lesz egy bebocsátásom, hiszen milyen eredményeket mutattam el egy vagy két év alatt. De ezek nagyon károsan hatnak a hosszú távú terveknek a megvalósítására. Ugyanis picike kis kilengések lehetnek, de hogyha megnézzük az időszakoknak az eredményeit, azért mégis van egy haladás abba az irányba. Én találkoztam olyan japán vállalatvezetővel, aki 600 éves kimonogyárnak volt a tulajdonos vezetője. Nekik teljesen mások a megközelítéseik, hogy mi az, amit el szeretnének érni.
Még egy dolog, ami felkeltette a figyelmet, az evidenciák. Ugye a standardizálásnál van 3 pont, és az egyike ennek a 3 pontnak az 5S. Ugye igen. Ezek az S-ek, ezek japán szavakat jelentenek, de hogy itt a személyes környezet, az üzemnek a tisztántartása, ezzel külön kell foglalkozni? Az ember azt gondolja, hogy ez természetes.
Nagyon nem természetes, és ez az alapja annak, hogy mi ezzel a szemlélettel tudjunk dolgozni. Az 5S az egy nagyon jó példa arra, hogy elég gyorsan a 90-es éveket követően azokkal a cégeknél, akik Magyarországon betelepültek, és hozták azokat a multinacionális vagy külföldi tulajdonban adódó cégkultúrákat. Ott már ők ezt korábban elkezdték, és Magyarországon be akarták egyik pillanatra a másikra honosítani az 5S-t. Ennek az lett az eredménye, hogy nagyon sok helyen ez annyira félreértésüket, hogy az emberek, hogyha ötest hallottak, akkor fölállt a szőr a hátukod, és azt mondták, hogy ez minden csak ezt ne.
Mert hogy ez valami megkötés, vagy mi? Túlszabályozás?
Oké, de mit jelent az ötes? Hát az, hogy mindig takarítani kellett. Tehát nekik ez jött le is, és ők ezt fölösleges plusznak ítélték meg a munkájuk mellett. Ez a szemléletbeli különbség, hogy ha az emberek nem értik meg, hogy ez miért szükséges, miért fontos, hogy ezeket a dolgokat így csináljuk, és miért ezzel kell kezdenünk, akkor ellenállás vált ki. Hiszen valóban akkor el kell végeznünk a munkánkat, és plusz még időt kell töltenünk azzal, hogy ezt az ötest megvalósítsuk. Pedig úgy kell dolgoznunk, hogy párhuzamosan mi folyamatosan így élünk. Mellesleg megjegyzem, hogy Japánban 4-es van, nem 5-es, hiszen az 5-es azt pontosan a nyugati szemléletnek vezették be, hogy lehet ezt mindig úgy föntartani. A japánoknál ez rögtön a születés után az otthoni környezetben, a családi környezetben, az óvodai, iskolai, tehát társadalom minden így működik. De az alap szemléletbeli megközelítés az, hogy akkor tudjuk a folyamatainkat áramlásban tartani, akkor tudjuk elkerülni, hogy veszteségekkel csináljuk ezeket a dolgokat, hogyha a mi környezetünk átlátható, és csak azok a szükséges eszközök vannak, amikkel mi most éppen dolgozunk, és minden egyéb fölösleges dolgot eltávolítunk, és tisztán tartunk, akkor látjuk azt, hogy valami eltérés van a folyamatunkban, amire azonnal reagálni kell, és nekünk azt meg kell oldanunk. Ha nekünk a szerszámaink egy halomban vannak, akkor amíg megtaláljuk a szerszámot, időt töltünk vele. Addig, amíg a gépeink mocskosak, addig nem látjuk azt, hogy hol kezd el szivárogni az olaj. Addig, amíg mi ilyen környezetben vagyunk, nem is érezzük jó magunkat, és próbálunk minél hamarabb szabadulni ettől az egész dologtól. Ennyi. Ja, és ez nem csak a gemben, vagy az értékteremtés helyszínen dolgozókra vonatkozik, hanem mindenkire. Másképp ezt nem lehet megvalósítani. De ezt ugyanúgy meg lehet rajzolni egy szolgáltatónál, egy tőzsdei cégnél, egy iskolában, egy egészségügyi központban. Azért is mondtam azt, hogy ez a könyv, ez nem csak a termelő üzemek vezetőinek szól, hanem én ezt kitágítanám, hogy elég sok rétegnek szól a társadalomban, aki ebből tud valamit hasznosítani.
Gurabi Attilával, a Kaizen Institute Hungary szakemberével beszélgettünk Imai Masaki könyvéről. Kaizen stratégia, a működési teljesítmény mérése és megerősítése az áramlás, szinkronizálás és kiegyenlítés értékelésével. A kötet a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.